Először a Királyok első könyvének 19. részének a 1-től 8. terjedő verseit olvasom, aki teheti fennállva hallgassa meg. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekete bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekete bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült, lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Következő igeszakasz a Márk evangéliumából lesz. A 9. fejezet 14-től 24-ig terjedő versekig olvasom. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaiknak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt, a lélek azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha valamit lehet tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts hitetlenségemen. Imádkozom.
Az ige hirdetés előtt talán egy kicsi magyarázatot azért, hogy miért ilyen ritkák a sorok, nem mindenki tudja. Hála Istennek nem a betegség fizedeli ilyen mértékben a sorainkat, hanem egy házaspári hétvége van a Kilis Csabán, és ebéd után fognak hazajönni, úgy tudom, hogy 12-13 házaspár van. Hát ahhoz képest meg elég sokan vagyunk. Azzal szeretném kezdeni ezt a mai Isten tiszteletet, hogy valaki engem megkeresett, aki volt a csoportórán, az Észak-Pesti csoportban, annak talán ismerős lesz ez a kérdés. Valaki megkérdezte tőlem az elmúlt időszakban, hogy mit tehet a hívő ember, ha nem kellően motivált? Mit csináljon, ha se erő, se hit? Mit lehet ilyenkor tenni? Nem tudom, hogy ez másoknak mennyire ismerős érzése, gondolata, közelről vagy távolról. De úgy gondolom, hogy ez mindnyájunkat érint. Előbb vagy utóbb, de inkább előbb. Valamelyik ez a két dolog között, és ezért adtam ezt a címet ennek a mai igehirdetésnek, amikor elfogy az erő. És ez foglalkoztatott, és ezen gondolkoztam, mert aki kérdezte, annak nem tudtam olyan flott választ adni. Talán most se tudok flott választ adni. Inkább gondolkoztam rajta. És ahogy a Gulyás Laci mondta ezelőtt két igehirdetéssel ezelőtt, hogy talán a igehirdetésnek a legnehezebb része az, hogy egyáltalán miről is beszéljünk. És olyan jó volt, hogy engem Isten valami egész korai hajnali órában juttatta eszembe ezeket az igéket, amiket felolvastunk. Olyan egyszerű a történet, hogy kipattant a szemem 4 óra után, és nem hallok mozgást a családban, mert hát az egyik gyermek olyan korán jár dolgozni. És akkor gyanút fogtam, bementem hozzá, és hát kiderült, hogy elaludt, és úgy örült neki. Én már kevésbé örültem, mert nem tudtam elaludni utána. És akkor jutott eszembe ez a két történet, és akkor megint valami kis titkot szeretnék elmondani, hogy amit most elmondok, megint nem lesz gyógyszer. Mint hogy az se volt gyógyszer, hogy én ezt a két igét, hogy így mondjam, úgy megkaptam, hogy na most igen, akkor ez az alaptörténet most, tehát nekem csak egy ilyen albetű volt ez. Én azt hiszem, az igehirdetés, az Istennel való találkozásnak is a lényege, nem arról van szó, hogy valami receptet kapunk az Isten tiszteleten, vagy egy lelki gondozói beszélgetésen, és akkor tudjuk, hogy mit kell csinálni, és akkor azt is tesszük. Ennél sokkal bonyolultabb, de úgy gondolom, hogy ahogy a végén szeretnék egy icipicit erről beszélni, hogy hogyan is működik a hív ember élete, mi az, amit neki kell tenni, és mi az, amit Isten tesz meg. És ezt a kettőt szeretném egy kicsit elővenni, és 3 dologról beszélni. 3 dologról, az erőről, amikor elfogy a fizikai, az erő, amikor elfogy az a motiváció, ami a kérdésben benne volt, amikor a lelki erő fogy el, és van, amikor elfogy a hit. És ezt szeretném átvenni, de először nézzük meg egy kicsit magát a történetet. Bibliaolvasó emberek számára nyilvánvalóan ez egy, mind a két történet egy ismert történet, de azért egész röviden annyit, hogy egy nagyon nehéz időszakában vagyunk Izraelnek, amikor az Isten nélküli élet, hogy így mondjam, egy magas szintre kerül, mert maga a király és a királynő gyakorolja. Akáb és Jézabel a megromlott Izraelnek egyfajta jelképe. Voltak nála rosszabb királyok is, de ő nagyon rossz királyi pár volt. És ekkor történt valami olyan csoda, ami se előtte, se utána nem történt Izrael történetében, hogy azokat a bálpapokat egy próféta ilyen csodálatos jel után likvidált. Győzelem, siker, most, hogy így mondjam. Isten, hogy így mondjam, megjelent, és Illés olyan megelégedéssel vehette azt, hogy az Úr munkálkodott rajtam keresztül. És ahogy talán megy hazafele, akkor jön a futár ezzel a nem teljesen, nem kellemes hírrel, hogy holnap ilyenkorra úgy végzett te is, mint az én prófétáim. Hát mit csinál ilyenkor? Mit tesz Illés? A jó próféta megijed. Azt olvasjuk az igében, megijed. Hát a halálos fenyegetettség az egy erős dolog. És néztem a térképen, és jártam is azon a helyen, de csak légvonalban mértem le, hát 130 kilométer legyalogolt. És úgy látjuk, hogy a szolgálójával ment, tehát nem tudjuk, nem derül ki ebből a történetből, hogy szamáron, lovon vagy gyalog, de ha gyalog is ment, hát ez egy elég nagy út lehetett. Kilométerben hát nyilván sokkal több, mint légvonalban, mert magasságkülönbségek is voltak, és hát nyilván nem lehetett nyílegyenesen menni. És az a Jeruzsálemtől déle első rész, én busszal tettem meg, hát az tényleg egy nagyon sivár terület. Aztán még ez se volt elég a félelemnek a kiteljesedése, az beindult ennél az Illésnél, mert a szolgáját is hátrahagyja, hogy csak ő meneküljön, és még onnan Beersevából, ugye Ábrám városából, egész napi járóföldre bement. Tehát egy olyan 20 kilométer, ha a sivatagon veszük, talán nehezebben haladt, de az nem azt jelenti, hogy csak homok volt, hanem inkább azt jelentette, hogy imittam ott van egy-két akácbokor, valami kevés növényzet. És amikor ideér ez a próféta, akkor azt látjuk, hogy leül halálos fáradtan, és elalszik. És ennek az elalvásnak az a folytatás, hogy nem tudja kialudni magát, mert valaki fölkelti, de nem azért kelti föl, hogy megint dolgozni kell, hanem azért, hogy egyen. Utána megint alszik egyet, megint fölkelti az angyal meget, ad neki ételt és célt, és valahol el kell neki indulni. Hát ez az egyik történet. A másik történet megint ott is valami dicsőséges dologgal kezdődik, hogyha megnézzük a 9. rész előtt, hogy miről ír az ige. Olyan dolgot olvasunk a Bibliában, amit nem olvasunk sehol az egész Újszövetség történetében, hogy rég elhunyt emberek Jézussal együtt megjelennek a tanítványoknak. Hát ez valami egész különleges esemény. Ez annyira különleges esemény, hogy Péter boldog zavarában ott lakóparkot akar csinálni, hogy, ez, hogy akkor ott éljenek. És maga az Úr Jézus annyira különlegesnek tartja ezt a jelenetet, hogy meg is tiltja nekik, hogy ezt továbbadják. Na és fönt vannak a hegyen, ugye ez a neve ennek a történetnek is, így emlékezünk rá, hogy a megdicsőzés hegyen, mert ott az Úr Jézus átváltozott, látták őt, hogy így mondjam, a dicsőségében, és utána jönnek le a völgybe. Jönnek le a szürke mindennapokba. És akkor látjuk azt, hogy egy édesapa, akinek a gyermekét egy néma lélek gyötörte, és nem is akárhogy, hanem sokszor tűzbe, vízbe dobta őt, és úgy látszik, hogy hallott a tanítványoktól, vagy a hírekből, hogy van itt egy Jézus, és a tanítványai ki gyógyítanak. És gondolta, hogy ebben az esetben ő segítséget fog kérni, és talán majd segít neki az Úr Jézus, vagy a tanítványai. Hát azt látjuk, hogy a tanítványoknak ez a dolog nem megy, megjelenik az Úr Jézus, elkezdődik egy beszélgetés, és erről a beszélgetésről szeretnék majd részletesen beszélni, mármint a mondani valójáról. Itt annyit látunk, hogy nagyon magabiztos volt az édesapa a gyógyulásban, mert azt hallhatta, vagy láthatta, amit a tanítványok mondtak az Úr Jézusnak, amikor kiküldte őket, és visszajöttek. Azt mondták, hogy engednek nekünk a lelkek, és ezt olyan lelkesen mondták. És az Úr Jézus nem azt mondta, hogy ez nem igaz, és ennek ne örüljetek, hanem mondott ennél egy sokkal fontosabbat. Azt mondta nekik, hogy annak örüljetek, hogy föl van írva a nevetek a mennyben. Nem a teljesítmény. És ez az édesapa, úgy gondolom, hogy egy kicsit biztosra ment. Látta, hogy nincs ott az Úr Jézus, vagy megkérdezte, ráadásul a legrangosabb tanítványok sincsenek ott, de hát a másodosztályok is jók lesznek, hát azoknak is engednek ezek a lelkek, és nem. Nem történik semmi. És itt elindul a hitnek a fogyása. Oda megy teljes hittel, és az első lépcsőnél megindul egy nagyon erős lejtőn a hitében, mert rádöbben, hogy nem tudják meggyógyítani a tanítványok. És amikor már az Úr Jézus elé áll, nem azt mondja, hogy na hát jó, hát ezek nem az igaziak, de itt a mester, hát ő egyértelmű, hát itt nincs gond, hanem már úgy teszi föl, vagy úgy megy oda az Úr Jézushoz, ha valamit tehetnél. És akkor az Úr Jézus ugyanezt a mondatot mondja neki kérdőmondatként. Ugye, hogy ha valamit tehetnék, ugye minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor érdekes módon az édesapa válaszol, és úgy válaszol, ahogy illik. Az első mondat az, hogy azt olvassuk, hogy gyorsan válaszol, hiszel. És abban a pillanatban, amikor megijedt volna, rájött, hogy nem. Mert azt mondta, hiszek, légy segítségű a hitetlenségem. Tehát a végére teljesen elfogyott az ő hite. És vajon azért fogyott el, mert az Úr Jézusnak nem volt, és a tanítványoknak kellő ereje ahhoz, hogy meggyógyítsa azt a gyereket? Nem. Ez egy folyamat, ahogy kialakul az emberben ez a hitek megfogyása. Én azt gondolom, hogy szabad arról nekünk beszélni egy kicsit, hogy az egyszerű dologról szeretném kezdeni, ez pedig a fizikai fáradtság. Hát azt látjuk Illés történetében, hogy erre nagyon egyszerű a válasz, hogyha kifáradunk, és jól kimerülünk, akkor arra a gyógyszer, a kiadós pihenés. Csak az a baj, hogy látjuk, hogy ez a fáradtság, és úgy általában mindenki a saját kis problémájára, ha visszagondol, az nem jár egyedül. Tehát nem csak arról szól a történet, hogy fizikailag kifáradtam, hát persze, hogy kifáradt Illés, mert nagyon sietett. Na de az a motiváció, amiért sietnie kellett, hát az ugyancsak legyengítette őt. Hogy így mondjam, túlfeszítette a húrt. Talán majdnem úgy járt, mint a maratoni futó. Majdnem belehalt. Mert annyira féltette az életét, miközben menekült. És ezért nehéz talán megtalálni sokszor az igazi pihenés módját, hogy amikor nagyon kifáradunk, akkor mi az igazi módja ennek? De azt is látjuk, hogy ez az angyal, aki ott volt, ez a fáradtságra, hogy így mondjam, engedélyezte a pihenést, és ezt megfejelte egy jó kis étellel is, és hát ő még egy többet is tett ennél, ő egy célt is tűzött ki neki. Illés nem a Hóreszhez készült, mert az angyal mondta neki azt, hogy erős felett való út van előtted, és ezt kell neked megtenni. De azért azt láthatjuk, hogy ha az erőnk elfogy, szabad feltöltődünk pihenéssel, helyes táplálkozással, és az a biztató ebben, hogyha elfáradunk, hogy az ige ezt normálisnak tartja. Teljesen normálisnak. Tehát amikor mi elfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy elhagy minden erőnk, akkor ez önmagában nem rossz. Azt mondja az Ézsaiás 40:30, mindenki ismeri, de annyira ide passzol. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. Hát ha az ifjak és a legerősebbek is kell, ez történik, akkor mennyivel belünk hétköznapi emberekkel. Ennek ellenére úgy látom, hogy a hívő embernek nagyon kell törekednünk arra, hogy az a test, amit Isten adott nekünk, és azt tudjuk, hogy a Szentlélek vagy Szent Szellemnek a temploma, hogy azt nem azért kell jól tartani, hogy önmagunkban jól érezzük magunkat, hanem ennek van egy célja. Mert azt mondja, hogy a Szentléleknek a temploma. És úgy gondolom, nekem az jutott eszembe talán ez a legegyszerűbb és a legtriviálisabb válasz, sok munka, sok pihenés. Kevés munka, kevés pihenés. És úgy gondolom, hogy Isten fel akar bennünket használni az ő szolgálatában, de nem akar tönkretenni. Ő nem akar úgy kihasználni, mint esetleg egy multicég, egy-egy dolgozóját, hogy addig kell nekem esetleg egy dolgozó, amíg teljesít, ha nem, akkor majd lecserélem. Van helyette más, talán több is, aki kopogtat az ajtón. De az Isten nem ilyen. Az alapkérdésben elhangzott az a kérdés, hogy mit tehet a hívő ember, ha nem motivált. Hát ez már egy kicsit nehezebb kérdés. Valóban elfogyott valakinek az ereje, de nem elsősorban fizikailag. Nincs kedve ehhez, sem meg ahhoz sincs kedve. Csak a kötelesség hajtja előre. Ismerősek ezek a gondolatok? És ez számára kevés. Hát itt három dologra gondoltam, és ennél sokkal többre is lehet, és aki ebből tud használni valamit, használja az életében, mert sokszor a fizikai erőt azt látjuk, hogy fogy, de a lelki erőt azt inkább megállapítjuk. Én úgy vettem észre, hogy egyszerűen csak ott állok, hit nélkül, vagy inkább ilyen erő nélkül. Nem úgy szép lassan veszem ezt észre, de mások lehet, hogy észreveszik. Lehet, hogy ebben is nagy segítség a testvéri közösség és kapcsolat. Ha valakin azt látjuk, hogy fogy az ereje lelkileg, megkérdezzük. Mert lehet, hogy ő észre se veszi. Hát hogy szokták azt mondani az egészséges ember, vagy a dolgozók, ha találkoznak, hogy kicsit rosszabbul néznek ki, nem vagy beteg. Hát ő nem gondolja, mert nincs is semmi baja. És közben tényleg elindult valami folyamat, és oda kell figyelni. Úgy gondolom, hogyha a lelki erőnk elfogy, akkor érdemes visszanézni. Az 5 Mózes 8.2-ben ott 40 évre mondja azt Isten, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Én azt gondolom, hogy azért érdemes visszanézni, és megkeresni azt a pontot, ahol legalább önmagunkkal és az Istennel való kapcsolatunkkal meg voltunk elégedve. És hogyha azt a pontot megtaláljuk, ha nincs annyira tragikusan messze, akkor legalább azt meg tudjuk állapítani, hogy mi a különbség a mostani állapotom és az akkori állapotom között. A második kérdés, amit úgy gondolom, hogy érdemes ilyenkor föltenni, ha a lelki erőnk fogyott el, hogy milyen a kapcsolatom az Úrral. Ezt érdemes megvizsgálni. Mennyire személyes, mennyire bensőséges az én kapcsolatom. És érdekes, hogy az oltároknál kerestem azt az igét, ami eszembe jutott, és hát természetesen Dávidtól származik, de a 2 Sámuel 22-ben találtam ezt a rendkívül biztató igét abból a szempontból, hogy a lelki erőnk azzal függ össze, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Úrral. Ezt ő így mondja, hogy veled, mondja Istennek, harci seregen is átjutok. Az én Istenemmel kőfalon is átugrom. Nem azt mondja, hogy én annyit edzettem, hogy most már át tudom ugrani a kőfalat, meg edzettem a nem tudom milyen edzőterembe, és akkor átmegyek a harci seregeken, hanem veled. Na most ez arról beszél, hogy az én számomra, az én Istenem, az Úr Jézus Krisztus valaki olyan erő, amikor nem magamba bízom. Körülnézek, és vannak itt egy páran, akik a lelki gondozói tanfolyamon részt vettek. Még egy ilyen ötletem van, ami nekem nagyon jó volt ezen a lelki gondozói tanfolyamon. Az volt a feladatunk, hogy írjunk egy levelet a mennyei atyának. Kicsit ravaszul fogalmazták meg a levél témáját a előadóink, azt mondták, írjunk levelet a mennyei atyának, és úgy, ahogy mi szeretjük őt megszólítani, azzal a megszólítással, és mondjuk el neki, hogy szerintünk ő hogy lát bennünket. Én nem ezt szeretném feladatul adni a testvéreknek, hanem ezzel a témával kapcsolatban úgy gondolom, olyan, mint egy imádság, ha levelet írunk, és én újra elolvastam ezt a levelet, azzal a címmel írnánk, hogy kicsoda nekem a mennyei atya. Hogy azt megírni neki, ezt el lehet mondani szóban, de amikor leírok valamit, ez egy intim kapcsolat a levélíró és a címzet között. Olyan érdekes volt, hogy úgy hallottam már, de most ugye a lányom mondta nekem azt, hogy apa, tudod milyen érdekes, amikor az ember olvassa az igét, és nem magába olvassa, hanem hangosan. Én úgy gondolom, hogy olyan ez a levélírás, olyan ez az imádság, mint amikor az ember megszólít valakit, és nem magában imádkozik. Vagy nem csak elgondolja, hogy írok egy levelet, hanem meg is írja. Mert akkor kiderül, hogy mi van a szívemben. Nem tudom, hogy voltak-e már ugye a jelenlevők, a testvérek, hogy amikor valamit el akarok mondani, vagy elmondok, egész más, mint amit elképzelek erről. És ezért fantasztikus dolog, amikor bizonyságot teszünk. Én azt tettem észre, hogy nekem az mindig többet jelent, legalábbis úgy értékelem, hogy a másiknak nem sokat jelent, de hogy nekem, azzal, hogy kimondtam, ráadásul, amit kimondok, az valami módon átmegy az én gondolatvilágomon, és egyfajta tanúságtétel arról, hogy én hogyan gondolkodom. És amit csak elmélkedem addig, úgy csak cikáznak a gondolatok. De amikor megszólal, amikor leírom, akkor az megtestesül. És úgy gondolom, hogy erre szükségünk van. És ezt tudom ajánlani a testvéreknek és magamnak is. A harmadik kérdés ahhoz, hogy a lelki erőt visszanyerjük, vagy egyáltalán megtaláljuk az okokat, én azt hiszem egyfajta kis ellenőrzést is kell végezni, vagy kontrollálást az életünkbe. Én olyan kérdéseket tettem fel, amit nagyon szeretnék komolyan venni, és akinek van házastársa, jó barátja, barátnője, testvére, az gyakorolhatja, hogy én milyen kontroll alatt élek. A napjaim történéseit mennyire merem megosztani másokkal? Rendezem-e a dolgaimat ember és Isten előtt? Vagy tudatosan netán megmaradok-e olyan dolgok mellett, amiről tudom, hogy nem az Istennek az akarata? Viszont azt tudnom kell, hogy azt hiszem az Ézsaiásnál van megírva az, egy nagyon kemény gondolat, hogy azt mondja Isten, hogy a népe és közte való elválasztásnak van egy oka. És ez a maga a bűn. Érdekes, hogy amikor Dávid Betsabéval vétkezett, akkor egy darabig nagyon rossz volt Dávidnak, és ezt valami gyönyörűen írta le a 32. Zsoltárba, és ezt újra és újra szabad ajánlani magunknak, mert nem csak Istennek a szava, hanem egy olyan embernek a szava, akin keresztül eljut az a bizonyságtétel, hogy mit jelent az, hogy én rendezem a dolgaimat Istennel. A Zsoltárok 32-ben a 3-5. Versig így szól az ige. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Mi volt itt a fő problémája a Dávidnak? Mit vett észre? Ereje elfogyott, kiszáradtak a csontjai, mert olyan fájdalom járta őt át, mert rá nehezedett az Istennek a keze. Én úgy gondolom, hogy sok esetben nem biztos, hogy egy ilyen hatalmas bűn keríti az embert hatalmába, de ahhoz bőven elégséges lehet, hogy a mi lelki erőnktől megfosszon. Van egy-két ige, amit fölírtam magamnak, ami számomra olyan sokat jelentett abból a szempontból, hogy milyen módon tud Isten segíteni nekünk, amikor ehhez a problémához érünk. És itt megint azt szeretném mondani, hogy van a mi részünk, ez a pár pont, és van az isteni rész, amit ő mond. Az Atya ismeri és tudja a mi gyengeségeinket, és ilyen gondolatokat mond Ézsaiáson keresztül, és ezt énekeltük is. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ez az Ézsaiás 41.10-ben van, és a 13. versben azt mondja, én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Számomra ez arról beszél, hogy igen, ő mellettünk áll, ha elfáradunk, ha elbotlunk, és ez erősítsen bennünket, nem az a tudat, hogy mi csupán talpra akarunk állni. De úgy gondolom, hogy ez a kettő elengedhetetlen feltétel. Hogy mi magunk lássuk a bajunkat, problémánkat, talpra akarjunk állni, és Isten kész segíteni. Ez kiderül az ő igéjében. Több ezer éve óta készen áll az ő terve. Nem beszélve arról a csodálatos reménységről, amit maga az egyik apostol mondott, ugye, aztán János, hogy ő előbb szeretett minket. És a maga az Úr Jézus mondta, hogy nem ti választottatok engem. Tehát ne essen tévedés, amikor mi Isten gyermekei lettünk, nem mi voltunk azok, akik választottuk őt. Mi is választottuk, de ő előbb választott. Azzal választott ki, hogy meghalt értünk. Ő azzal választott ki, hogy ezt már előre leírta az ő prófétáin keresztül, hogy nem leszel egyedül. Nem kerülsz abba a helyzetbe, amibe az én fiam kerül, hogy elfordulok tőle, ha hozzám jössz. Mikor fordul el tőlem? Hogyha én is tudatosan bűnben akarok élni. Akkor sem fordul el, mert akkor, bocsánat, nem elfordul igazából, hanem az van, amit a Róma 10. résznek az utolsó versében van, ott is egy proféciára hivatkozik, hogy egész nap kitártam az ellenszegülő nép felé a karomat. Ő még akkor is vár. Nem bennünk van a megoldás, de úgy tűnik, hogy a mi részvételünk pótolhatatlen. És akkor beszéljünk egy keveset arról talán a legnehezebb részről, vagy hát legalább olyan nehéz, mint a lelki erő, amikor elfogy, amikor a hitünkben érezzük azt, hogy valami kevesebb lett, valami elmúl, valami fogyott. A történetünk arra világít rá, ennek a néma lélektől gyötört gyermeknek az édesapjának a történetéből, hogy vannak elvárásaink, és azok nem teljesülnek be. Akkor a hitünk nagy mértékben csorbát szenved. Úgy tűnik, hogy olyan nagyon biztosra ment, és hát ez jó dolog, hogy az ember nem úgy megy oda valahova, hogy hát biztos nem tudnak segíteni, de hát ha segítenek, hát akkor bejött, hanem ő nagyon biztos volt, ami nem baj. De amikor az elvárásaink csalaszkoznak, hogy mi mit várunk el az Istentől, itt egyenként megkérdeznénk ma reggel, hogy mit várunk el az Úrtól, nagyon színes képet kapnánk arról, hogy mi mit várunk az Úrtól. De ha ebben csalaszkozunk, akkor a hitünk egy kicsit alább száll. Az édesapának a hite az átért csodákon alapult, ami reális volt. Aztán ugye azt is láttuk, hogy igazából a tanítványok, akik ott voltak, nem tudtak neki segíteni, és hát arra gondolt ez az édesapa, hogyha máskor jók voltak ezek a tanítványok, ebben az esetben is jók lesznek, és amikor látta, hogy ez nem valósul meg, akkor nagyon elkeseredett, és amikor megjelent az Úr Jézus, akkor már azt láttuk, hogy szinte nullára redukálódott az ő hite. Nem tudom, hogy volt-e az idő, utóbbi időben a mi számunkra olyan, amikor az édesatyával kapcsolatban csalódást ért bennünket. Volt-e valami, ami nem úgy alakult, ahogy reméltük? Vagy netán úgy éljük meg az életünk utóbbi szakaszát, hogy folyamatos csalódások érnek, és a hitünk is megbocsaklott. Hogyan lehet fölül emelkedni ebben a kérdésben? Itt arra gondoltam, hogy az első lépés az talán, hogy felismerjük azt, hogy a hitünk elfogyott, hogy valamire, vagy valamire nézve éppen nincs. Én úgy gondolom, hogy ez az édesapa egy pillanatra talán ezt nem ismerte föl, amikor mondta neki az Úr Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, akkor abban a pillanatban azt olvassuk, hogy gyorsan reagált, mert azt mondta, hogy hiszek. De amikor ezt kimondta, ez a megtestesült félmondat úgy összetöpörödött nullára ő benne. Abban a pillanatban úgy folytatta, ahogy a szívében kialakult ez a kép a hitéről, és ez gyakorlatilag a nullával volt egyenlő. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos itt is, hogy tudjuk látni azt, hogy miben vagyunk. A második gondolat, a hozzáállás az édesapa részéről, úgy gondolom nagyon fontos, mert azt tudnunk kell, az Efezus 2.8-ban leírja ezt a rendkívül nagy igazságot, és néha egy kicsit fájdalmasan kell tudomásul vennünk, hogy a hit az nem a mi akaraterőnkből származik. Azt olvassuk az igében, a hit Isten ajándéka. Ha én ezt tudom, akkor egy marad az az eltökéltség, amit ez az édesapa fejezett ki azáltal, hogy szeretnék hinni, de nem tudok. És ez elég. Aztán van egy olyan lehetőségünk, hogy miből származik a hit. Ezt Pál apostol Róma 10-ben írja le, hogy a hit hallásból, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát egyértelmű, hogy ami számunkra, az Isten igéje az, amelyik megadja számunkra azt a lehetőséget, hogy egyáltalán újra a hithez közelebb kerüljünk. Ráadásul tudnunk kell az igéből azt, nekem ez mostanában egy kedves igém, és sokszor szomorúan kell észrevennem az életemben, hogyha ez hiányzik, mert azt olvassuk a zsidókhoz írt levélbe, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Milyen érdekes! Valamit ad Isten, ami nem rajtam múlik, de ha ez nincs, akkor én nem lehetek kedves. Kvázi ez azt jelenti, én akárhogy összeszedem magam, nem lehetek kedves Istennek. Ez megalázó egy kicsit. Sokszor ezt hallom olyan emberektől, akik nem a mi köreinkben mozognak, de mégis bíznak Istenben, hogy hát de hát nekem is tenni kell. Igen, de az nem ügyszerző. Az nem a hitet fogja ilyen értelemben megerősíteni, mert az Isten igéje erősíti meg, az Istennek az ajándéka, De mégis kell tennünk valamit, és ez benne a bátorító. És érdekes, megint csak maga Pál apostolnak a szavai jutnak eszembe, ami megerősíthet bennünket abban, hogy az Istenhez kell nekünk fordulni, hogyha ilyen hiányaink vannak. Ott azt mondja az ige, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk is azzal a reménységgel. Megigazultunk hitáltal, erőt kaptunk a hitben Jézus Krisztus által, és egy reménységünk van még, ami mindenképpen szeretném ide tenni mindenkinek, és legfőképpen a magam szívére is, hogy amikor arról beszélek, hogy a mi részünk és az Isten része, akkor én azt már nem mondani, hogy 99% az Istené, 1% a miénk. De ez az 1% nélkül soha nincs 100%. Azt mondja Jeremiás irámai 3. rész 26. versben, jó csendben várni az Úr szabadítására. Ebből nem a csendet szeretném kiemelni, hanem azt, hogy megszabadítani csak az Úr tud megszabadítani. De sose felejtsük el, hogy Isten bennünket, szabad embereket, a döntésében szabad embereket akarja felhasználni arra, hogy jönnek-e hozzá, vagy nem. Az ige azt mondja, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Adja meg az Úr, hogy azok a problémák, amik körülvesznek bennünket, az erőtlenség fizikailag, lelkileg, vagy a hitben, adja meg, hogy az Úr, hogy ezek az igék, ezek a gondolatokat talán otthon újra elővéve, az igét elolvasva megerősíthessék a testvéreket abban, hogy van kiút, mert az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket, és hogy valósággal szabadokká tegyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édes atyánk, hogy a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban lát bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. Ő rajta keresztül, mindenben keresztül menve ebben az életben, kivéve, hogy bűnbe esett volna, minden fájdalmat, nehézséget, kísértés át kellett, hogy éljen, mint mi. Köszönjük azt, hogy ő benne van a mi megoldásunk, a te csodálatos tervedben. Köszönjük, édesatyánk, hogy nincs az az erőtlenség fizikailag, lelkileg, vagy a hitünkben, amiben te ne jönnél segítségünkre. Add, Uram, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, legyen kellő erőnk ahhoz, hogy feléd forduljunk. Te adj bátorítást nekünk, akik ott vagyunk valaki mellett, akit látjuk, hogy elfáradt, elgyengült. Te add, Uram, hogy tudjuk egymást építeni, segíteni. Köszönjük, édesatyánk, hogy te azért akarsz bennünket megerősíteni, hogy az életünk olyan legyen, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, hogy életük legyen, és hogy bőségben éljenek. Köszönjük, édesatyánk, hogy te ezt akarod, és azt akarod, hogy rajtunk keresztül tovább menjen a te evangéliumod, minden erőtlen és hitetlen szívnek legyen áldott a te neved, a te igédért, és a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.